Évekkel ezelőtt egyszer meghívást kaptam egy gyülekezetbe, ahol még soha azelőtt nem jártam. Nem azért hívtak meg, hogy én prédikáljak, hanem azért, hogy elkísérjek valakit, aki igazából a vendégük volt, de az a valaki az én vendégem volt, és azért én voltam az összekötő, aki kísérgettem őket mindenhova. Amikor megérkeztünk abba a gyülekezetbe, akkor nagyon nyájasan fogadtak bennünket, látszott, hogy várnak minket, külön emberek voltak, akik a mi fogadásunkra voltak beállítva, és azután bevittek bennünket egy külön protokoll szobába, ahol rakva volt az asztal gyümölcsökkel és üdítőkkel és mindenféle finomságokkal, leültettek és ott kínálgattak bennünket, és elbeszélgettek velünk nagy nyájasan. És aztán, amikor elkezdődött az összejövetel, akkor bevezettek az első sorba, és ott kellett ülnünk, miközben az egész gyülekezet tiszteleteljes tekintete ránk szegeződött. Nagyon furcsa volt nekem ez a szituáció, mert nem vagyok ehhez szokva, és igazság szerint nem is igénylem ezt, de valami miatt ezek az emberek engem és a velem levőket fontos embereknek tartottak. Nem tudom, hogy te részesültél-e már valaha VIP bánásmódban. Volt-e részed ilyesmiben, de ahogy járunk különböző helyeken, azt látjuk, hogy mindenütt vannak ilyen VIP zónák. Van VIP zóna a színházban, van VIP zóna a koncerteken, a sportrendezvényeken, a különböző fajta társadalmi, politikai, üzleti programokon, van VIP zóna a repülőtéren, a bankban, a kórházban, szóval mindenfelé vannak ilyen VIP zónák. Miben más egy VIP zóna, mint a többi hely? Ugye abban, hogy aki oda bebocsátást nyer, annak különleges bánásmódban van része, az átlagtól magasabb szintű ellátást vagy kiszolgálást kap. Mondhatnánk azt is, hogy a legjobbat kapja abból, ami van. Ha mondjuk egy rendezvényen VIP vendég vagy, akkor tudhatod, hogy te biztos látni fogod az előadást, neked biztos kényelmes helyed lesz, és te biztos élvezni fogod az egészet, még akkor is, hogyha a többiek nyomorognak, vagy nem is fér be senki. Kiléphet be egy VIP zónába? Ugye a nevében is benne van, hogy a fontos emberek. Azok az emberek, akik valami miatt fontosabbak, mint a többiek. Ez a VIP rövidítés, ez egy angol rövidítés, azt jelenti, hogy very important person, nagyon fontos személy. Tehát aki valami miatt fontosabb, mint a többiek. Miért lehet egy személy, vagy miért szokott egy személy fontosabb lenni, mint mások? Az ilyen VIP zónák esetében általában az, aki magasabb rangú, vagy az, aki gazdagabb, az, aki befolyásos, az, aki támogatója annak a szervezetnek, vagy annak a rendezőnek, az, aki közel áll valakihez, valakinek a fia, vagy a sógora, vagy az anyósa, vagy a barátja, vagy aki arra érdemesült, mert valamilyen nagy teljesítményt tett le az asztalra, valamiféle bajnok, vagy valami miatt őt arra érdemesnek tartják. Nos, tudjátok, minden ember szívében van egy VIP zóna belül, a tiédben is. Ebben a VIP zónába azok tartoznak, akik különleges, kiváltságos, kivételezett bánásmódban részesülnek a részedről. Akik extra figyelmet, szeretetet, áldozatokat, szolgáltatásokat kapnak tőled. Úgy, ahogy neked is van ilyen VIP zónád? Gondolkodj egy kicsit el azon, hogy kik tartoznak oda. Kik azok a személyek, akiket te valami miatt fontosabbnak tartasz, mint másokat, és akikkel éppen ezért különlegesen bánsz. Akikre különösen odafigyelsz, akikért különösen sok mindent kész vagy megtenni, akiket különösen szeretsz. Miért pont ők? Miért azok az emberek vannak a VIP zónádban? Milyen alapon fogadsz valakit a VIP zónádba? Miért lesz valaki számodra fontosabb, mint mások? Azért, mert gazdag? Azért, mert szép? Azért, mert sikeres? Azért, mert elismert? Azért, mert valami miatt nagy tekintélyű? Azért, mert tőled született? közel áll hozzád, szereted őt. Sokféle oka lehet annak, ami miatt valaki fontosabbá válik számunkra, mint mások, és ezért ilyen különleges VIP bánásmódban részesítjük. Nos, tudnotok kell, hogy van egy személy, aki minden más személynél fontosabb. Aki fontosabb, mint a szerelmed, fontosabb, mint a gyermeked, fontosabb, mint az édesanyád, fontosabb, mint az édesapád, fontosabb, mint a hozzád legközelebb álló barátaid, fontosabb, mint a tekintélyes, jómódú patrónusod, aki mindenkinél fontosabb. Igazából őt nem is VIP-nak, azaz nagyon fontos személynek, hanem ha már angolozunk, akkor MIP-nak kellene nevezni, Most Important Person-nak, a legfontosabb személynek. Vajon ki lehet az? Szeretnéd tudni? A legfontosabb személy, aki minden más személynél fontosabb, ő Isten fia, Jézus. Két héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy a kereszténységünk legnagyobb kincse Jézus Krisztus. Hogy a kereszténységünk legnagyobb kincse nem egy dolog, hanem egy személy. Sokszor mi örülünk azoknak a dolgoknak, amiket kaptunk Istentől. De a legnagyobb dolog, amit kaptunk tőle, ő maga Jézus Krisztus. Talán emlékeztek rá, hogy két héttel ezelőtt az üzenetemnek az illusztrációja egy kincses láda volt, ami tele volt kincsekkel. És amikor beszéltem ezekről a kincsekről, akkor végén felhívtam a figyelmeteket a ládára. Mert hogy láda nélkül nincs kincs. Azt mondja a Biblia, hogy Isten minden ajándékát Krisztusban adta oda nekünk. Semmi nincsen, amit Krisztuson kívül, vagy Krisztus nélkül kapnánk, sőt, valójában a legnagyobb ajándék maga Jézus Krisztus. Pál apostol a következőképpen tette erről vallást a Filippi 3:7-8-ban. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért, írja. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Látjátok, miről beszél Pál? Arról beszél, hogy számára a legnagyobb érték, a legnagyobb kincs, és a legfontosabb személy Jézus Krisztus. Kedves barátaim, úgy lenne helyes, hogyha Jézus Krisztus az őt megillető helyen, mégpedig az első helyen lenne a mi szívünkben is, a te szívedben is. Nincs nála különlegesebb, nincs nála jelentőségteljesebb, és nincs nála fontosabb személy. Ő neki kell, hogy helye legyen a te VIP zónádban. Sőt, ő neki kellene, hogy az első helye legyen a VIP zónádban. Csak hogy van itt egy alapigazság, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, nagyon egyszerű, így hangzik, hogy a VIP zónába csak a VIP személyek juthatnak be. Így van. Hogyha bármilyen rendezvényen van egy VIP zóna, hiába akarsz te oda bemenni, ha ők téged, mármint a rendezők nem tartanak fontos személynek. Egy VIP zónába a VIP személyek, a fontos személyek mehetnek be. Vagyis a különleges bánásmódban csak a fontos személyek részesülnek. Gondolj magadra. Ki az, akit te különleges bánásmódban részesítesz? Igaz, hogy csak is azokat, akiket te valami miatt fontosnak tartasz. Ha valakit nem tartasz fontosnak, nem fogod különleges bánásmódban részesíteni. Vagyis csak akkor fogsz különleges bánásmódban részesíteni valakit, ha fontos személynek tartod. Először fel kell ismerned valakinek a fontosságát, hogy azután különleges helyre kerüljön a szívedben. Pál apostol esetében ugyanez volt Jézus Krisztussal. Volt idő, amikor Jézus nem jelentett számára semmit. Sőt, kifejezetten ellenségnek tekintette Krisztust. Így van? Ő maga ír erről. De aztán történt valami az életében, ugyanis ráeszmélt, felismerte azt, hogy kicsoda is Jézus valójában, és amikor felismerte, hogy kicsoda Jézus valójában, akkor rájött, hogy nincs nála fontosabb személy, és ezért őt kell a legkülönlegesebb bánásmódban részesítenie mindenki közül. Innentől kezdve Pál számára Jézus lett a legfontosabb, és ő az, akit a legkülönlegesebb bánásmódban részesített. Tudjátok, sok ember azért nem részesíti Jézus Krisztust különleges bánásmódban, mert nem látja a személyének a fontosságát. És ez igaz a nem keresztényekre, és igaz a keresztényekre is. Mindegy, hogy kiről beszélünk. Valaki csak akkor fog Jézus Krisztushoz különleges személyként viszonyulni, hogyha felismerte az ő személyének a fontosságát. És ha keresztény vagy, de nem részesíted Krisztust különleges bánásmódban az életedben, annak is ugyanez az oka, hogy nem vagy tisztában az ő személyének a jelentőségével, a különlegességével és a fontosságával. Ahhoz, hogy Jézus az őt megillető helyre kerüljön az életünkben, fel kell ismernünk az ő személyének a fontosságát. Az elismerés a felismerésben rejtőzik. Nézzétek csak meg ezt a szót, hogy felismerés. Igaz, hogy benne rejtőzik az elismerés? Csak egy betűt kell elvenni belőle, vagy éppen hozzátenni. Ismerés nélkül nincs felismerés, és felismerés nélkül nincs elismerés. Szóval ahhoz, hogy Jézus Krisztus igazán VIP személyé váljon az én számomra, ahhoz először fel kell ismernem, hogy kicsoda ő valójában. És amikor felismerem, hogy kicsoda ő valójában, akkor szinte automatikusan különleges bánásmóddal fogok viszonyulni hozzá. Ezért, hogyha Jézus Krisztushoz nem úgy viszonyulsz, ahogy őt megilletné, akkor az a probléma, hogy nem látod még, hogy kicsoda ő. Fel kell ismerned, hogy ő ki, és azután fogod tudni igazán elismerni őt. Nézzétek, mit ír a Kolossé 2.1.3 ezzel kapcsolatban. Apropó, hányan vagytok, akik elolvastátok a Kolossé levelet? Két héttel ezelőtt az Isten tiszteleten azt kértem házi feladatként, hogy a következő két hétben olvassátok el minél többször a Kolossé levelet. Nem hosszú, 4 fejezet. Ki az, aki legalább egyszer elolvasta? Ki az, aki 5-ször elolvasta legalább? Szuper. Ki az, aki 10-szer is elolvasta? Krisztián. Na jó, nem emelem a tétet, azt tudom, hogy ő legalább 20-szor elolvasta. Hát igazán presbiterhez méltó módon elmélyült az igébe. Figyeljetek, nagyon fontos, hogy elmélyüljünk az igébe. Az igében olyan nagy hatalom van, olyan nagy erő van. Amikor időt töltünk azzal, hogy olvassuk, hogy tanulmányozzuk, hogy gondolkodunk rajta, hogy beszélgetünk annak alapján Istennel, akkor Isten az ő igéjén keresztül egyszerűen megváltoztat bennünket. Olyan nagy érték ez. Nos, mit írt Pál apostol ebben a bizonyos kolossi levélben a kolossiaknak? Második vezet, első, harmadik verse. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíceiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, bocsit, megállnék. Nézzük az első részt. Azt mondja Pál apostol, hogy szeretném, ha tudnátok, hogy én nagyon sokat küzdök értetek. Szerintetek mit jelenthetett az? Hogyan, milyen módon küzdött Pál a kolossé keresztényekért? Imádságban. És azt mondja, nem csak értetek, hanem a laodíceiakért is, sőt, azokért is, akik hisznek Krisztusban, de én nem ismerem őket. Tehát Pál valamit nagyon fontosnak tartott a környezetében lévő, élő, földön élő keresztényekkel kapcsolatosan. Annyira fontosnak tartott ezt a dolgot, hogy küzdött értük, még azokért is, akiket személyesen nem ismert. Nézzétek meg, hogy mi volt ennyire fontos Pál számára, miért küzdött. Azt mondja, azért, hogy a szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára. Kettős pont, az Isten titkának, Krisztusnak az ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Figyelitek, mit ír Pál? Azt mondja, figyeljetek, annyira, én tudom, mert tudom, kicsoda Krisztus, és tudom, hogy mi van benne, mi rejlik benne. Ezért tudom, hogy a legfontosabb dolog számotokra és minden hívő számára az, hogy megismerjétek Krisztust. Hogy felismerjétek, ki ő. Mert amikor megismeritek őt, és felismeritek, hogy ki ő, azon keresztül fogja Isten nektek megadni azt, amit elkészített számotokra. Azt mondja, hogy a bölcsességnek és a, Az ismeretnek minden kincse ő benne van elrejtve. Kedves barátom, téged Isten nem csupán arra hívott el, hogy üdvösséged legyen, hogy örök életed legyen, hogy tiszta legyen a szíved, hogy megbocsátassanak a bűneid, hogy tele legyél Szent Szellemmel, hanem elsősorban is leginkább arra vagy elhívva, hogy megismerd Jézus Krisztust. Mert a vele való személyes kapcsolatod és az ő ismerete az, ami téged igazán gazdaggá fog tenni. Szóval Pál ezért imádkozik. És azt mondja, hogy Krisztus, ő Istennek a titka. Egy olyan misztérium Krisztus, amit akit, ahogyan egyre jobban megértesz, egyre inkább Isten dicsősége betölt. Volt már olyan, hogy valakit, akit nem igazán ismertél, jelentéktelen személynek tartottál, de azután, hogy megismerted és megtudtad, ki ő valójában, felértékelődött a szemedben? Még egyszer kérdezem. Előfordult már veled olyan, hogy valakit, akit nem ismertél igazán, mondjuk először találkoztál vele, vagy csak egy futólag láttad itt-ott, jelentéktelen személynek tartottál. Nem sokra becsülted. De aztán, ahogy megismerted őt és megtudtad, ki ő valójában, felértékelődött a szemedbe? Olyan gyarlók vagyunk mi, nem? Ránézésre könnyen megítélünk valakit, és azt mondjuk, ő egy senki. És akkor megtudjuk róla, hogy doktor, vagy nem tudom én, szép autója van, vagy akármi, és mindjárt hopp, ugrik egyet a szemünkbe. Képzeld el, hogy a nyár van, hogy éppen nyaralsz, és a nyaraló helyen beülsz a melegvizes medencébe, hogy ott kellemesen áztasd magadat, és ott ül veled együtt a medencében egy idős úriember. Már láttad őt többször, és tudtad, hogy ő egy jelentéktelen személy, nem is nagyon gondolkodtál rajta, ráncos az arca, ilyen barna foltok vannak a bőrén, nagy pocakja van, vékonyak a lábai, kopasz, lassan közlekedik, és igazából az arcára sincs semmi különös ráírva, és ott csücsül benne a meleg vízbe. Soha nem gondoltál arra, hogy beszélgetnél vele, de aztán mégis valahogy szóba elegyedtek. És hogy elkezdtek beszélgetni, a beszélgetésből megtudsz róla dolgokat. Például megtudod azt, hogy mondjuk zsidó származású, és te nagyon szereted a zsidókat. Aztán megtudod, hogy ő katona volt, és te nagyon szereted a katonákat. Aztán megtudod róla, hogy nem csak, hogy katona volt, hanem tábornok volt, és tábornoki rangban ment nyugdíjba. Aztán megtudod, hogy nem csak egy egyszerű tábornok volt, hanem ő valójában a nemzetének egy hőse, mert sok kritikus csapásban vezette a hadtestét győzelemre, és ezáltal elveszett helyzeteket fordított meg, és sok-sok ember életét megmentette. És aztán megtudod, ahogyan beszélgettek, hogy nem csak, hogy egy hős katona és tábornok, hanem ráadásul még tudományos területen is nagyot alkotott, mert több doktorátusa is van neki, és a katonai egyetem professzora, ahol hadászatot és mindenféle dolgokat tanít a tiszteknek. Aztán kiderül, hogy tovább beszélgettek, hogy a kedvenc étele a töltött káposzta pont úgy, mint neked, és az unokáját pont úgy hívják, ahogy téged. Nos, egy ilyen beszélgetés, lehet, hogy csak egy óra hosszát tart, de az alatt, az egy óra hossz alatt valaki, akit addig egy jelentéktelen senkinek gondoltál, hirtelen VIP személyé válik számodra. Miért? Azért, mert megtudtad, hogy kicsoda ő. Mert felismerted az ő valódi személyét, és ez elismerést hozott létre benned. Tudod? Ez ugyanúgy van Jézus Krisztussal is. Akkor fogod tudni igazán elismerni őt, ha felismered őt. Ha rájössz arra, hogy kicsoda ő valójában, akkor kerül a szívedben egy olyan helyre, ami őt megilleti. Én meg vagyok győződve, tudom biztosan, hogy Jézust, az Isten fiát a legelső hely illeti meg minden embernek a szívében. A tiédben is. Ha nincs ott, csak azért lehet, hogy nincs ott, mert még nem ismerted fel, hogy ki ő valójában. Akár keresztény vagy, akár nem keresztény. Ezen a mai napon én arra gondoltam, hogy szeretnék nektek Jézusról beszélni. Nem lesz sok időm rá, de szeretnék Jézusról elmondani nektek, Isten fiáról egy néhány olyan dolgot, amelyről hiszem, hogy fel fogja értékelni őt a szemetekben. És aminek az lesz a következménye, hogy elismerést vált ki belőletek az ő irányában, és a szívetekben az őt megillető helyre teszi. Olyan módon fogjuk ezt megtenni, hogy felolvasok néhány szakaszt a Bibliából, amely kifejezetten róla szól. Az ő személyéről, az ő kilétéről, hogy ezek segítségével bepillantást nyerjünk abba ki is ő valójában. Tudjátok, a Bibliának, az Ószövetségnek is már, de az Újszövetségnek különösen vannak olyan kifejezett szakaszai, amelyeket ilyen krisztológiai szakaszoknak szoktak a teológusok nevezni, ami kifejezetten Jézus személyéről szól. Ezek hihetetlenül fontos részek. Kicsit unalmasnak tűnik egyébként. Amikor elkezdjük ezt olvasni és beszélni róla, akkor esetleg az a gondolatunk támad, hogy jaj, ez csak ilyen elméleti dolog. Hát mi köze van ennek az én hétköznapi életemhez? De higgyétek el, hogy ez hihetetlenül fontos. Mert Krisztus, az ő személye az a mag, akiből ki kell minden élet benned. És ahhoz, hogy egy igazán Istentől tervezett életed alakuljon ki, ahhoz Krisztusnak, mint magnak, ott kell lennie a szívedben. Szóval fel fogunk olvasni most egy néhány ilyen szakaszt, és ezek alapján fogunk egy picit Jézus személyéről beszélgetni. Öt átfogó megállapítást szeretnék tenni ezen szakaszok alapján Jézus személyével kapcsolatosan, és rögtön el is mondom nektek, hogy mi az az öt kinyilatkoztatás vagy megállapítás. Az első, hogy ő a teremtett világ középpontja. A második, hogy ő az összekötő kapocs az istenség és a teremtett világ között. A harmadik, hogy ő a világ megváltója. A negyedik, hogy ő a teremtés királya. És az ötödik, hogy ő benne kapcsolódhatsz te is Istenhez, sehogy máshogy. Ezek hihetetlenül fontos dolgok Jézusról. Jézus nem egy ilyen fantázia világból kilépett, elképzelt valaki, hanem amiket most olvasunk róla, ez maga a valóság. Nézzük akkor azokat az igészakaszokat, amelyekből ezek a kinyilatkoztatások megláthatók. A Kolossé levél első fejezetének a 12. versétől kezdődik egy ilyen bizonyos krisztológiai szakasz, amit szeretnék felolvasni nektek. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ez a bevezető szakasza ennek a résznek. Nézzétek csak, miről beszél a Biblia. Arról, hogy mi egykor a sötétség hatalmában voltunk. A sátán uralkodott rajtunk. De történt velünk valami, mégpedig az, hogy Jézus Krisztusban Isten megváltott bennünket, megszabadított minket, és átvitt bennünket Jézus Krisztusnak, az ő szeretett fiának az országába. Azért, hogy a világosságban, az Isten világosságában részesüljünk. Tehát az ő fiának az országába vitt át bennünket. Rögtön látjuk azt, hogy Isten fia mennyire fontos személy. Azután következik egy olyan rész, ahol őróla mond el az ige néhány rendkívül fontos dolgot. Így folytatja. Ő, vagyis Isten fia, a láthatatlan Isten képe. Az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Ugye ez nem az az elbeszélős jellegű regényes történet, ami úgy az embernek a figyelmét csak szippantja magába, mégis hihetetlenül fontos kijelentések vannak benne éppen az Isten fiáról, Krisztusról. Kezdjük egy picit, és nézzük végig, hogy miket tartalmaz az a rész. Azt mondja a Biblia, hogy ő, vagyis a fiú Isten, a láthatatlan Istennek a képe. Az istenség az ő természetéből kifolyólag láthatatlan a számunkra. De Isten azt akarta, hogy látható legyen a számunkra. És ezért született meg a fiú. Mert a fiú Isten az, aki összekapcsolja az istenséget a teremtettséggel. Az egész teremtett világgal. Azt mondja, hogy ő a láthatatlan Istennek a képe, a mása, a kisugárzása, a látható megnyilvánulása. Az a szó, ami itt a görögben szerepel, úgy hangzik, hogy eikon, abból származik az ikon szavunk, amit mi is ismerünk. Tudjátok, hogy az ikon a szent képet jelent. Valami olyan kétdimenziós ábrázolást, ami valamilyen Istennel kapcsolatos dolgot ábrázol. Valójában ez a szó azt jelenti, hogy kicsinyített más. A fiú Isten az, akibe az istenség önmagát láthatóvá teszi. Ezek tudom, hogy ilyen elvont dolgok, és kicsit erőltetni kell az agyunkat, de az istenség az ő hatalmas, magasrendű természeténél fogva számunkra felfoghatatlan lenne. De ezért a Szent Háromság Isten második tagja, a fiú az, aki azért van, ha lehet így fogalmazni, hogy az istenség a teremtettség számára felfogható legyen. Azt mondja utána a Biblia, hogy ő az elsőszülött minden teremtmény közül. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus teremtmény. Jézus nem teremtmény, a fiú nem teremtmény, hanem örökkévaló Isten. De azt írja a Biblia, hogy mielőtt Isten bármit teremtett volna, azt megelőzően született a fiú az atyából. Ez nem azt jelenti, hogy ő akkor kezdett el létezni, mert ő öröktől fogva létezett az atyával egyként, de minden teremtmés előtt az atyából megszületett. Két kifejezést használ a Biblia a fiúval kapcsolatosan. Az egyik az, hogy elsőszülött, a másik pedig az, hogy egyszülött. Ez azt jelenti, hogy senki más nincsen, aki olyan módon született volna az atyából, mint ő, egyszülött. És azt jelenti, hogy ő a legelső, mielőtt bármit Isten teremtett volna, ő volt az, aki az atyából született. Ez jelenti azt, hogy elsőszülött. Hihetetlen fontos. Tehát gondoljátok el, nem tudom, ezt el tudjuk-e képzelni, de az örökkévaló Szent Háromság Istenben ott volt az a terv, hogy megteremt bennünket, tudva előre azt, hogy egyszer egy nagy család leszünk vele, és az ő gyermekeivé fogad bennünket. És az egész terv elkészült, és mielőtt Isten bármit létrehozott volna, megszületett az atyából a fiú. Azért, hogy ezt a tervet véghez vigye. Mondhatnánk azt is, hogy a fiú megszületése a teremtés miatt történt. A fiú a teremtés középpontja. És ő az összekötő kapocs az istenség és a teremtés között. Így folytatja a Biblia, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. Tehát minden, ami létezik, az a fiúban teremtetett. És nem csak a földi dolgok, az anyagiak, hanem azt mondja az ige, hogy a láthatók, a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, tehát minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Látjátok? A Biblia bepillantást nyújt nekünk a teremtés előtti állapotba. És azt mondja, hogy mielőtt a teremtés megtörtént volna, az atyából megszületett a fiú, és azután a fiún keresztül ő benne, ő általa, és ő ránézve teremtetett minden. És nem csak az Édenkertben, meg itt a földi világban, hanem a mennyeiben is. Miért van ez így? Mit mond ez nekünk? Azt mondja, hogy a fiú a teremtés középpontja. A fiúból indul ki a teremtés. Ő érte, történik a teremtés. Ő a VIP. Akiért, aki által, és akiben van minden. És utána úgy folytatja, hogy ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Tehát nem csak, hogy benne általa és ránézve teremtetett minden, hanem ő benne is áll fenn minden. Ő a kapocs, ő az a köldökzsinór, ha úgy tetszik. Az istenség és a teremtés között. Akin függ, akin keresztül táplálódik. Akin keresztül fenn áll az egész teremtés. És azután vált az ige, és kezd az egyházról, azaz rólunk beszélni, a Krisztust követő újjáteremtett emberekről. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Van egy isteni rend. Minden tekintetben a fiú az első. Minden tekintetben a fiú az első. Ez az Isten akarata. Ez így van a teremtésben, így kell lennie az egyházban is, és így kell lennie az én személyes életemben is, és a tiédben is. Hogy minden tekintetben ő az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Ilyen fantasztikus mondat. Tetszett, úgy tetszett, jónak látta a teljesség, azaz az istenség, hogy ő benne lakjék. Miért lakik benne a fiúban az istenség? Azért, hogy a teremtés létrejöhessen, és hogy a teremtés felfoghassa az Istent, hogy te és én felfoghassuk az Istent. Hogy kapcsolatba kerülhessünk vele. És hogy általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. És itt már arról beszél, hogy ő az az összekötő kapocs, aki által megbékéltette Isten önmagával az egész teremtést. Az ellene fellázadt teremtést. Engem is, téged is, az emberiséget is. Milyen fantasztikus személy. Nem tudom, kezditek-e látni, hogy micsoda különleges személy a fiú. Micsoda hatalmas, utolérhetetlen jelentősége van neki. És aztán folytatja, azt írja Pál, hogy titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, de ilyenkor az ember eljut ide, azt mondja, Istenem, hogy lehettem én ilyen bolond, hogy ellenséges voltam veled, és elidegenedtem tőled. Ha nem? Hát milyen nagyszerű dolog már, hogy van egy Isten, aki megteremtett minket, és ez egész ilyen fantasztikus, és mi az egészről nem tudtunk. És mentünk, mint a vakegerek. A magunk, nehéz szó, elágazódáshoz érkeztem. Szóval, és nem tudtuk ezt az egészet. De azt mondja itt a Biblia, hogy ő benne megbékéltetett minket Isten önmagával, emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan, és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek én Pál szolgájává lettem. Fú, barátaim, óriási dolgokról van szó. És mindennek a fókusza, a záloga, a kulcsa egy személy, egy nagyon fontos személy, a fiú, Isten, Jézus. Kolossé 2.9.10-ben ezt olvassuk még róla. Benne, azaz a fiúban, a názáreti Jézusban lakik az istenség egész teljessége testileg. Hát egyszerű kis mondat, de micsoda hatalmas dolog van benne. Megszületett egy ember 2000 évvel ezelőtt, ugyanúgy, mint mi, emberi testben, de természet fölötti módon, mert a Szent Szellemtől fogant, és egy asszonyon keresztül kapta a testi természetét. Ő volt a názáreti Jézus. És azt mondja róla a Biblia, hogy ő benne lakott az istenség egész teljessége testileg. Hát, micsoda? Az istenség, aki olyan hatalmas lény, olyan nagyszerű, olyan annyival magasabb rendű, hogy elképzelésünk sincsen róla, hogy ő milyen végtelen. És ez az istenség, és az istenségnek a teljessége beleköltözött egy emberbe, a názáreti Jézusba. Ő benne lakott. És ma is lakik az istentészség teljessége testileg. És azt mondja, benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez. Tehát mi volt a célja az ő földre jövetelének, emberré lételének? Az, hogy mi is eljuthassunk ahhoz a teljességhez, az istenséghez. Ő az összekötő kapocs, ő az út, ő az ajtó. Nincs más pont, ahol te eljuthatnál az Istenhez, csak a Jézus Krisztus. És ezt vedd figyelembe akkor is, ha még nem vagy keresztény, vagy ha már keresztény vagy, ha keresed az igazságot, keresed az életed értelmét, keresed a helyedet a létezésben. Tudnod kell, hogy nincs más kapocs számodra a léted forrásához, az istenséghez egyedül Jézus. János 1-13-ig. Ez szintén egy ilyen kifejezetten Jézus személyéről szóló szakasz. Mondhatnátok, ilyen elméleti dolgok, hogy tudnak így fellelkesíteni valakit? De hát, ezek annyira fontos dolgok. Szóval János 1-13-ig. Szintén a fiú Isten személyéről szól, az ő lényének a kivoltáról. Igének nevezi őt itt a János apostol. Az ige azt jelenti, hogy szó. Az ige, ő a fiú, nagybetűvel van írva, az Isten ön kinyilatkoztatása. Ő benne mondta ki magát az Isten, ő benne tette felfoghatóvá magát az Isten a teremtés számára. Ugye erről már beszéltünk, ugye az istenség képe. Az, hogy ő az ige, ugyanezt jelenti. Az ember a szóból ért, igaz? Az, hogy valamit megértsek kell, hogy legyen szó. A fiú az, akin keresztül a láthatatlan, felfoghatatlan istenség önmagát érthetővé, felfoghatóvá teszi számunkra. Ezért ő az ige. Nézzük meg, hogy mit mond ez a szakasz az ő személyéről. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Itt egy néhány nagyon fontos dolgot tisztáz, annak ellenére, hogy faramucinak tűnik. Az első mondat arról szól, hogy amikor a teremtés elkezdődött, tehát a kezdet pillanata, a kezdet pillanatában ő már létezett. Tehát kezdetben már volt a fiú, és ő Istennél volt, együtt az Istennel, az atyával, és ő maga Isten volt. És azt mondja, hogy ő kezdetben az Istennél volt. És azután folytatja, és a teremtésről beszél, tehát ez az első mondat a teremtés előtti állapotról szól, és azután jön a teremtés. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Figyelj, ez az igazság. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami van, ami létrejött. Sem a mennyben, sem a földön, sem a látható, sem a láthatatlan világban. Benne élet volt, egy következő nagyon fontos dolog, benne élet volt, az isteni élet. Tudjátok, az istenségben ott van az az örökkévaló isteni élet. És ezt az örökkévaló isteni életet az istenség a fiúban nyilatkoztatta ki magából. Benne élet volt, azt mondja a Biblia. És az élet volt az emberek világossága. Mi arra lettünk megteremtve, hogy világosságban éljünk, azaz az isteni élettel össze legyünk kapcsolódva. De ez csak a fiún keresztül lehetséges. Benne élet volt, és ez élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akinek a neve János, itt már a testetöltésről van szó, amikor a fiú emberré lett, és keresztelő Jánosra utal itt az evangélium. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Mit akar Isten, hogy higgyünk a fiúban? Tudod, mit akar Isten? Hogy találkozz a fiúval. Hogy megismerd a fiút, hogy felismerd a fiút. Hogy a fiún keresztül neked is életed legyen, és a világosságba visszakerüljél. Hogy az istenséggel, aki a te létezésed forrása, aki a te teremtőd, te is összekapcsolódjál. Ezt akarja az Isten. Ezért jött el a fiú ebbe a világba, és lett emberré. Tehát a Jánosról azt mondja az ige, hogy nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik viszont befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezt a részt már nem fogom elemezni, de hadd kérjek tőletek valamit megint, hogy ezt a négy ige szakaszt, amit még egy lesz, amit ma felolvasunk, kérlek, egy kicsit tanulmányozgassátok a következő héten, jó? És elmélkedjetek rajta. És engedjétek azt, hogy Istennek a szelleme bemutassa nektek a fiút, Jézust, hogy ki ő valójában. Hogy felismerjétek őt, és a szívetekbe létrejöhessen az a fontos elismerés az ő irányába. És még egy utolsó szakasz, ami Jézusnak a személyéről szól, Filippi 2:5-11, ezt Krisztus himnusznak is szoktuk nevezni, azt írja. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Melyik állapotról ír ez az első mondatrész? A testetöltés előtti állapotról. És azt mondja, hogy a fiú Isten, ő egyenlő volt Istennel. Isten formájában volt, egyenlő volt Istennel, ő maga Isten volt. De ezt az állapotot nem tekintette olyan zsákmánynak, ami csak az övé. Hanem mit tett? Azt írja a Biblia, hogy megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Ugyanolyan emberi lett, mint mi vagyunk, de közben benne lakott az Istenség teljessége testileg. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Meghalt értünk. A bűneink következményét, a halált elhordozta helyettünk. Azért, hogy mi megszabadulhassunk. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Felmagasztalta, felhelyezte mindenek fölé. És azt a nevet, azaz rangot, címet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja meg, mondja ki azt, hogy Jézus Krisztus a Kyriosz, azaz a király, az uralkodó az Atya Isten dicsőségére. Fantasztikus. Szóval ezek a szakaszok, és még sok más a Bibliában kinyilatkoztatják nekünk azt az öt fontos dolgot, ennél többet is, de ebben az öt átfogó megállapításban összegeztem, hogy ő a teremtett világ középpontja, ő az összekötő kapocs az Istenség és a teremtett világ között, ő a világ megváltója, ő a teremtés királya, és ő benne kapcsolódhatsz te is Istenhez. Nincs más mód. Isten fia Jézus az igazi VIP. Nagyon fontos személy. A legkülönlegesebb, legnagyobb jelentőségű, ezért a legfontosabb személy minden ember számára. Na most, mindezeket hallgatva talán azt mondod magadba, hogy Tamás, hát ezek annyira elméleti, teológikus dolgok, amikről te itt beszélsz. Miért kellene nekem ezzel foglalkoznom? És miben lesz ettől más a hétköznapi életem? Hát most én egy teológiai főiskolán csücsülök itt, és egy rendszeres teológiai, krisztológiai előadást kell nekem hallgatnom, mikor én csak egy egyszerű, gyalogos keresztény vagyok. Igen, ezt kell hallgatnod. Tudod, hogy miért fontos, hogy Jézust fontosnak lásd? Én azért beszélek erről, hogy Jézust fontosnak lásd. És tudod, miért fontos, hogy Jézust fontosnak lásd? Azért, amiről az elején is beszéltem, mert ha látod, hogy ő milyen fontos személy, akkor ez hatást vált ki belőled. Elkezded őt tisztelni. És sok minden szinte automatikusan megváltozik benned. Ahogyan elmeséltem azt a kis képzeletbeli sztorit a nyugalmazott tábornok professzorról, akit előtte egy jelentéktelen embernek tartottál. És az az egy óra információ elég volt ahhoz, hogy benned egy másik pozícióba tegye őt. Ez ugyanígy van Jézussal is. Jézus nem lesz az életed ura csak attól, hogy azt mondom, hogy legyen Jézus az életed ura! Tessék! Hát de miért? Nos, ezért, amit mondtam. Kell, hogy időt töltsünk, barátaim, azzal, hogy Jézusról olvasunk, hogy Jézusról elmélkedünk, hogy Jézusban gyönyörködünk, hogy Jézust csodáljuk, és engedjük, hogy a Szent Szellem, a Szent Háromság harmadik tagja kijelentse nekünk azt, hogy ő kicsoda. Miért? Azért, mert akkor fogunk megváltozni. Mássá teszi az életünket ez a felismerés. Figyelj, annyi minden van, ami el akar minket szakítani Krisztustól. Nem? Aláírjátok ezt? Én azt tapasztalom az életemben, hogy annyi minden van, ami el akar szakítani Krisztustól, legalábbis a lelki állapotomban. De nem tehetem meg, hogy elhagyom őt. Tudjátok, miért nem? Nagyon egyszerű oka van. Mert tudom, kicsoda. Amikor egy alkalommal Jézus beszélt arról, hogy az ő teste étel, meg az ő vére ital, meg ilyenek, akkor csomóan elhagyták, megbotránkoztak. Azt mondta, nem követünk ezt az Mester többet. Jézus odafordult a 12-höz, és azt mondta nekik, ti is el akartok hagyni engem. Péter azt mondta, kihez mehetnénk? Örök beszédei vannak, te nálad. Kell, hogy legyen ismereted Jézusról. Kell, hogy legyen kijelentésed Jézusról, mert hidd el, hogy vannak vagy lesznek az életedben olyan helyzetek, amikor semmi más nem fog tudni megtartani téged ő mellette. Csak az, hogy tudod, hogy kicsoda ő. Tényszerűen tudod, hogy kicsoda ő. Akkor lesz erős és rendíthetetlen a te pozíciód ő benne. És én azért beszélek ilyen keményedelekről nektek, mert azt szeretném, hogy erős hívők legyetek. Rendíthetetlenek. Akik tudjátok, hogy kiben hisztek, és hogy miért. És nem azért vagytok itt, mert jó érzés. És nem azért vagytok itt, mert mindenki szépen mosolyog rátok. És nem azért vagytok itt, mert a múlt héten minden jól sikerült. Te is tökéletes vagy, a feleséged is, a férjed is, a gyerekeid is, minden tökéletes, azért vagy itt. Nem. Nem azért vagy itt. Hanem azért vagy itt, mert tudod, hogy kicsoda Jézus. Ha tudod, hogy kicsoda Jézus, akkor itt leszel jövő héten is, és utána is, és akkor is, hogyha kisbalták estek az égből, vagy minden összedől fölötted, akkor is itt leszel, mert tudod, hogy kicsoda ő. És Isten olyan gyermekeket akar, akik tudják, hogy kicsoda az ő fia Jézus. És azért követik őt, amikor emberek elhagyják Krisztust, azért hagyják el, mert nem tudják, hogy kit hagynak el. Ha tudná, hogy kicsoda ő, soha nem hagyná el. Ó, Istenem. Túl hosszan prédikálok. Nézd még, mit mondott Jézus. Azt mondta János 12:32-ben. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt akkor mondta, amikor még itt volt a földön, és amikor még nem ment végbe a megváltás. De arról beszélt, amikor majd végbe megy, és a megváltást követően megdicsőül. És felemeltetik az égbe, és nyilvánvalóvá lesz az egész szellemvilág előtt az ő lényének a valódisága. Tudjátok, hogy az, hogy kicsoda a fiú, az még az angyalok előtt sem volt tiszta? Nem volt tiszta az angyalok előtt, a mennyei világ előtt sem pontosan, hogy kicsoda a fiú? Ez egy titok volt, az Isten titka volt. De amikor Jézus meghalt, majd feltámadott a halálból, és felemeltetett a mennybe, és oda ültetett az atya jobbjára, akkor nyilvánvalóvá lett, hogy kicsoda ő. Na most, arra Jézus erről beszél, és azt mondja, majd ha felemeltetek a földről, megdicsőülve, akkor aki meglát engem, és felismer engem, azokat magamhoz fogom vonzani. Ha felismered, hogy kicsoda Jézus az ő dicsőségében, akkor egy olyan isteni vonzás jelenik meg az életeden, ami hozzá húz téged. És ha nem ismered fel, hogy kicsoda, ha nem látod, hogy kicsoda a megdicsőült fiú, akkor nem lesz ez a vonzás az életeden. De ha látod, akkor ő vonzani fog téged. Ez egy isteni erő, ami ellen nem is tudsz tenni szinte semmit, ha belekerülsz. 2 Korintus 3.18 azt írja. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan, Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által, dicsőségről dicsőségre. Nos, ez már rólunk szól. Figyeljetek, szükségünk van arra, hogy időt töltsünk azzal, hogy szemléljük az Úr dicsőségét. Hát ez nem egy ilyen kézzelfogható dolog, nem mint a krumpli pucolás. Azt mondom, gyerekek, menjünk, pucoljunk krumplit. Hát azt értitek mindannyian. Megfogjuk, azt pucoljuk. De hogy kell csinálni, szemlélni az Úr dicsőségét? Menjünk, testvérek, szemléljük az Úr dicsőségét. Mi bajod van? Hát az. Hogyan tudjuk? Nos így, hogy itt ülsz a teremben, és hallgatod, tátott szájjal, hogy az én szám mozog. Beszélek neked Jézusról. És miközben beszélek, te rajta gondolkodsz. És nem az ebéden, hanem rajta, és magával ragad. És magával ragad, és elkap, mint a sárkányt a szél. És víz téged. És csak nézed, hogy kicsoda ő, és csak viszi a fantáziádat, és belefeledkezel az Úr dicsőségébe. És amikor ez megtörténik veled, akkor tudod, mit mond a Biblia, hogy mit csinál az Isten? Azt mondja, amikor szemléled őt, akkor a Szent Szellem elkezd benned működni. És mit csinál? Elkezd átformálni téged. Átformál téged belül hozzá hasonlóvá. Milyen fantasztikus dolog. Ezért kell időt töltenünk azzal, hogy az ilyen szakaszokat olvasgassuk. Ezért kell időt töltenünk azzal, hogy hallgatjuk a tanítást. Ezért kell időt töltenünk azzal, hogy dicsőítjük őt, olyan dalokat énekelünk, ami róla szól. És időt szánunk rá. Figyeljetek, valamit, különbség van a között, hogy valamit meglátsz, különbség van a között, hogy valamit megnézel, meg a között, hogy valamit szemlélsz. Érted a különbséget? Meglátod, megnézed, vagy szemléled. Mindegyikhez a szemedet használod, de a ráfordított idő, és az amilyen minőségben ezt teszed, abban van a különbség. Azt mondja a Biblia, hogy nekünk szemlélnünk kell az Úr dicsőségét. Azaz időt kell töltenünk azzal, hogy állunk, és tanulmányozzuk, és gondolkodunk róla, és befogadjuk ott. Mint amikor egy kiállításon egy festményt nézel. Megállsz előtte, és nézed. És nem az, hogy így végig szaladsz a kiállításon, 13 perc alatt megnézed mind a 60 képet, hanem megállsz, és nézed, és szemléled, hogy befogadhast. Ugyanígy kell szemlélni az Úr dicsőségét. Na gyorsan, tedd Jézust a kör közepére. Legyen a VIP-k VIP-je Jézus, az Isten fia számodra. Mi lesz mássá az életedben, ha Jézus van a kör közepén? 4 dolog. 1. Te magad leszel mássá. Hidd el, te magad mássá leszel. Ha Jézus van a szívedben a kör közepén. 2. Az életed minősége lesz mássá. Egyszerűen másként fogsz élni. Mivel te magad más vagy, más lesz az életed minősége is. Ebből következik a 3. dolog, hogy mássá lesz a földi sorsod. Egész más lesz a földi sorsod, ha Krisztust ismerve és elismerve élsz. És a 4., hogy más lesz az örökkévaló jövőd. Egészen más. Ezért van gyakorlati jelentősége. És végül még egy pár gyakorlati útmutatás, hogy hogyan részesítheted Jézust VIP bánásmódban. Tényleg, egyébként, hogyha egy igazán fontos ember jönne hozzád vendégségbe, mondjuk 3 napra, akkor milyen bánásmódban részesítenéd? De mondjuk egy igazán fontos ember, akkor biztos a legjobb helyet adnád neki, a legjobb ételt készítenéd, mindent kitakarítanál, csillogjon, villogjon minden, és akkor ül a fotelba, és lesed minden kívánságát, figyeled, hogy nem gyöngyözik-e a homloka, nem szomjas-e, nem éhes-e, nem kell-e pisilni, mit tudom én, nem túl melege, nem túl hidege, mi van? Igaz? Jézust hogyan tudjuk különleges bánásmódban részesíteni? Csak 3 egyszerű dolgot hadd mondjak. 1. A figyelmeddel. Hogy figyelsz rá? Én azt figyeltem meg, hogy van valami, ami veszélyezteti a keresztény életem minőségét. És hogyha nem olyan vagyok, amilyen amúgy lehetnék, akkor annak általában van egy oka. Tudod mi? Az, hogy egy adott helyzetben nem jut eszembe, hogy éppen én keresztény vagyok. Veletek elő szokott ilyen fordulni? Hogy benne vagytok egy szituációban, munkahelyi, családi, konfliktus, mint tudom én, eltörött, akármi. Benne vagy egy helyzetben, és Csinálod, és közben nem jut eszedbe, hogy te egyébként Krisztushoz tartozol. És ilyenkor az óember bekapcsol, mint az állat, és olyan vagy, mintha nem is lennél keresztény. Így van? Veletek is így van? Hát velem is pont így van. Viszont azt figyeltem meg, hogy ha el tudom azt érni, hogy Jézus folyamatosan ott legyen a figyelmembe, a szemem sarkából mindig úgy figyeljem őt, azaz annak a tudatában éljem a hétköznapi életemet, hogy ő itt van velem, és ő nagyon fontos személy. Önmagában ez a dolog, ez egyszerűen más dimenzióba helyezi a mindennapjaimat. Egy adott szituációt. És ezért, hogyha én VIP bárásmódban részesítem őt, az Isten fiát, az először is azt jelenti, hogy folyamatosan gondolok rá a mindennapjaimban. Szem előtt tartom, hogy ő is ott van, mint számomra meghatározó személy. Tehát a figyelmemmel részesítem őt. A második dolog az imádatommal, ami sok mindent magába, több mindent magába foglal. A tiszteletünket, a csodálatunkat, a szeretetünket. Nem csak figyelemmel, nem csak figyelek rá, és tudatában vagyok annak, hogy ő ott van, hanem annak is tudatában vagyok, hogy ő milyen fontos személy. Ha Isten kijelentette nekem ezt. És körülveszem őt a tiszteletemmel, a csodálatommal és a szeretetemmel. És a harmadik dolog, aminek a révén különleges bánásmódban részesíthetjük Jézust, az Isten fiát, mint a legfontosabb szemét az engedelmességünkkel. Egyszerűen azt tesszük, amit ő tanított nekünk. Amit ő tanított, az törvény. Ha eljönne hozzád egy nagyon fontos ember, és azt mondaná, hogy hát én mégsem a nappaliban akarnék aludni, hanem nem tudom én, a kutyaolban. Megtennéd érte? Igaz, hogy ha valaki nagyon fontos személy, akkor megteszed, amit kér, lesed a kívánságát. Szóval ugyanígy, amikor engedelmeskedsz Jézusnak, akkor ezzel tudod őt különleges bánásmódban részesíteni. Nos tehát, minden ember szívében van egy VIP zóna. A tiédben is. Azok a személyek tartoznak oda, akik valami miatt fontosak a számodra. Őket különleges, kivételezett bánásmódban részesíted. De mind közül a legfontosabb személy Isten fia Jézus. Lásd, kicsoda ő, és add neki az őt megillető helyet a szívedben, azaz az első helyet. Legyen Jézus a kör közepén. Mindent rendez ő köré, és forgolodj ő körülötte, mert nincs nála különlegesebb. Nincs nála nagyobb jelentőségű, és nincs nála fontosabb személy a te számodra sem. Gyertek, imádkozzunk! Kedves hallgatom! Örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy váljon épülésedre mindaz, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Azért is fogadom köszönettel adományodat, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. Segítőimmel együtt teljes szívemből igyekszem Isten munkáját végezni. Ezért hiszem, hogy szolgálatom támogatásával valóban Isten munkájába vetsz, így te is részesévé válsz annak, és ő meg fogja áldani a vetésedet. Felajánlásodat a képernyőn látható bankszámlaszámra küldheted el. Annyi technikai kérésem lenne, hogy mivel a beérkező összegről számlát vagy nyugtát állítok ki, az utalás közlemény rovatába írd be az e-mail címedet, vagy a levelezési címedet, hogy kapcsolatba léphessek veled. Köszönöm, ha mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.